Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Beszéljünk most a vagyonkezelő alapítványokról. A stúdióban itt van szakértő két vendég, dr. Király Völgyi Krisztián és dr. Csengeri Levente, az urak a KCG Partners ügyvédi társulást képviselik. A hozzám eljutatott szakanyag a KCG Partners és a JÖSZ szakkollégium által létrehozott stúdió pragmatika együttműködés szellemi terméke. Visszatér az adómentes felértékelés lehetősége a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok világába. És ha jól emlékszem, ebben a körben beszélgettünk már arról, hogy ez egy nagyon izgalmas tradíció itt Magyarországon, vagy Közép-Kelet-Európában, Amerikában, vagy Nyugat-Európában. A dolog az bejáratott, bevált, talán a generációk által felhalmozott vagyon okán is, most félve nézek az urakra, jól mondom?
Abszolút, jó napot kívánok! A múltkori beszélgetésünk óta a tapasztalatok még inkább azt támasztják alá, hogy ez egy olyan jogintézmény, mind a bizalmi vagyonkezelés, mind a vagyonkezelő alapítvány, ami egyre több embert érdekel, és annak ellenére, hogy van a például a vagyonkezelő alapítványoknak egy magas limit, hogy mikor lehet alapítani, nagyon sok olyan cég van már, ami az elmúlt 10-20-30 évben úgy felépült, hogy simán az az üzletrész, az a részvény, maga a cégérték ezt a limitet, ezt a 600 millió forintos limitet megüti, illetőleg a cégben lévő vagyontárgyak, valamint a családoknak a felhalmozott vagy örökölt, átörökölt, bár azért itt a Magyarországon a generációkon átívelő öröklésről volt egy snit egy időben, de azért most ez újra elindult, és azért az elmúlt 30 évben látjuk, hogy fel tudott gyülemleni olyan vagyon, amit érdemes már nem otthon a családi ebédnél kezelni, hanem erre egy institúciót, egy intézményt felhúzni és professzionálisan csinálni.
Tehát itt tulajdonok átruházásról van szó, örökösödésről, öröklésről van szó, és azt is mondtuk talán múltkor beszélgetésben, hogy ez Magyarországon megérett már erre a helyzet, ugye, mert azért 30-40 éve, vagy 20-30-40 éve vannak már családi cégek, jó családi cégek, felhalmozódott vagyon, ahogy mondta, tehát ezen érdemes gondolkozni, a stafétabot átadás az most időszerű nagyon sok vállalkozásnál.
Pontosan.
És itt van egy érdekes dolog is, ugye, mert itt volt egy adóváltozás is, ugye, ezzel kapcsolatban, és ez most akkor fontos.
Igen, talán a tavalyi beszélgetésünknek. Igen, a tavalyi beszélgetésünknek az volt az apropója, hogy az adóelőnyt, amit a magyar jogrendszer biztosított az ilyen vagyonkezelő alapítványoknak, az igazából félig-meddig megszűnt. Ez tavaly szeptember 11 volt a dátum, amikor már nem lehetett ezzel élni. És ennek az volt a lényege, hogy felértékelhető volt az adott cég, amelyik bekerült vagyonkezelő alapítványba vagy bizalmi vagyonkezelésbe. Ez alatt pedig azt értettük, hogyha valamilyen értéken alapításra került ugye a cég, vagy más megvásárlásra került, és azóta egy értéknövekedést ért el, most nyilván Magyarországon ez akár egy ilyen 20-30 éves táblatról is beszélhetünk, akkor a köztes értéknövekedés után az alaphelyzetben SZIA-t és SZOC-ot is a bizonyos limitig fizetni kell, viszont a felértékelés lehetőséget adott arra, hogy piaci értékre átértékeljük a céget mindenféle adófizetés nélkül. És ez volt az adóelőny, amit szeptemberében igazából megszűnt Magyarországon az SZIA törvény módosítása miatt.
23.
szeptember 11-jel, és volt egy fél éves időszak, most gyakorlatilag január 1-ig, amikor ezzel nem lehetett élni. Viszont most január 1-től újra lehet ezzel az élni, azzal a megkötéssel, hogy amikor átkerül a vagyonkezelő alapítványhoz, vagy bizalmi vagyonkezelésbe a felértékelt cég, annak az értékét 5 éven keresztül ott kell tartani a vagyonkezelésnél. És hogyha ez megvalósul, akkor az adóerőny újból él.
Tehát érdemes azon gondolkozni, hogy ha el is akarom adni, vagy értékesíteni akarom, azt a negyedik évben, vagy a hatodik évben tegyem meg, ugye?
Gyakorlatilag olyan szempontból nincs jelentősége, hogy azt mondja csak ki a SZIA törvény, hogy az értéket kell ott tartani. Tehát ha betesszük vagyonkezelő alapítványba a céget, akkor akár el is lehet adni fél éven belül, egy éven belül, csak az a pénzösszeg, amennyire eladásra kerül, az ott kell, hogy maradjon 5 évig magánál a vagyonkezelőnél.
Nyilván ki tudjuk még akkor egészíteni ezt a kérdést adott választ, hogy mire való a bizalmi vagyonkezelés létesítése, illetve a vagyonkezelő alapítás. Majd itt két lehetőség van, ugye, ha jól értem?
Így van, így van. Az egyik a bizalmi vagyonkezelés, abban különbözik a vagyonkezelő alapítványtól, hogy a vagyonkezelő alapítvány egy önálló jogi személy. A bizalmi vagyonkezelés korábban indult a magyar jogrendszerben, ez az amerikai trust alapján, 14-ben, ha jól emlékszem, az új PTK hozta be. A vagyonkezelő alapítvány az egy 19-es jogszabály, az mi azt gondoljuk, hogy egy kicsit szofisztikáltabb, az egy elkülönült önálló jogi személy, de ott ugye kell kuratórium, kell könyvvizsgáló, vagyonfelügyelő, ha nincs fel.
Transzparensebb, csak óvatosan, megint óvatosan kérdezem.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát lehet, hogy bonyolultabb, de a hozzáadott érték is nagyobb, már csak azért is, mert például, ha mint egy önálló cégként gondolunk rá, ugyanúgy alapíthat cégeket a bizony vagyonkezelésnél, ez limitáltabb. Ott egy elkülönült vagyon van, vagy egy vagyonkezelő, és már most már megvannak erre a bejáratott gyakorlat, tehát a bankok tudják kezelni, de mégis egy vagyonkezelő alapítvány, ez egy önálló jogi személy, aki szintén lehet bizalmi vagyonkezelő is, vagy alapíthat eltérő társaságokat. Van olyan vagyonkezelő alapítvány, ahol például a különböző üzleti ágakat, szektorokat elválasztják, és akkor a vagyonkezelés.
Nagyobb mozgástere van az alapítványnak ebben vonatkozásban?
Azt gondoljuk, hogy igen.
Mondhatjuk, hogy picit igen, illetve az egy hosszabb távú megoldást kínál. Tehát az, aki abban gondolkodik vagyonos emberként, hogy tényleg több generáció megtartja a vagyont, hosszú távon gondolkodik, arra mindig ez egy jobb megoldás talán, mint egy bizalmi vagyonkezelés. Már csak azért is, mert ugye a bizalmi vagyonkezelés ez egy szerződéssel jön létre, tehát gyakorlatilag egy kötelmi aktusról van szó, amit be kell jelenteni az MNB-hez, viszont ugye a vagyonkezelő alapítvány az pedig egy törvényszék által nyilvántartott civil szervezetnek minősül, és van igazából egy jogintézmény ott van mögötte, egy jogi személy ott van mögötte.
Amit még a Krisztiánhoz hozzáfűznék, ugye, hogy a bizony vagyonkezelés csak 50 évig lehet, a vagyonkezelő alapítvány meg hát addig, amíg fennáll.
Ezért mondtad, hogy generációkon keresztül. Igen,
pontosan. Igen. Ha azt nézzük, a vagyonkezelő alapítvány tipikusan három aspektusból szoktuk vizsgálni. Van egy ilyen hitelezővédelmi, vagyonvédelmi funkciója, lehet egy házassági vagyonjogi védelmi funkciója is, és mivel kikerül az örökségből, így ha ne adj Isten, haláleset történik, akkor nem az van, hogy mondjuk van egy cégvezető, tulajdonos, és akkor a 2-3 év, amíg ne adja Isten, még veszekednek is a leszármazók az örökségen, akkor az a cég az tönkre tud menni.
Nem akarcsa,
két év alatt.
Gyakorlatilag
akkor kivezet is a többi, mert egy vagyonkező alapítványnál, vegyünk egy átlagos példát, a szülők megalapítják, ha már a gyermekek 18 évesek lesznek, beválasztatnak, betehetik őket a kuratóriumba. Ugye azt talán a múltkori előadáson is, vagy beszélgetésen említettük, hogy azért különleges a magyar szabályozás, mert itt a három pozíció, tehát az alapító, a kuratórium és a kedvezményezett pozíciójában mindig ülhet ugyanaz a személy. Általában az osztrákoknak nagyon kifinomult ez a privát stiftunk. Ott a háromból kettő lehet, de ott mondjuk egy sokkal kisebb összeggel lehet alapítani, tehát ott azt hiszem, ami 40 000 euróval már lehet, ott nagyon sok van, tehát ott több ezer ilyen privát stiftunk van, tehát hogy mind a három pozícióban lehet az alapító, és akkor van egy családunk, felállít egy kuratóriumot, oda a kuratóriumba beteheti a cégből azokat a személyeket is, például akik rálátnak a bizniszre, és azért is egy hozzáadott érték, mert ugye ha az ember egy értékpapírcéghez, egy privát bankhoz fordul, bizonyos szempontból tud tanácsot adni, de a saját cégére, ha az most egy műanyaggyártó cég, vagy egy raklapgyártó cég, akkor ugye pontosan az, hogy hogyan kellene ezt vezetni.
És ezeket a személyeket cserebérelhetem közben, ugye? Abszolút. Az örökhagyó, ugye? Jól mondom, örökhagyó?
Igen, az alapító.
Alapító, igen, az alapító, az utána, azt mondom, egy év után ez nem vált be, akkor
így van.
Akkor cserebérelhetem.
Így van. És ez egy nagy előnye, és ugye beszélünk sokszor a jogi felállításról, meg a pénzügyi kezeléséről a vagyonoknak, de ennek van egy nagyon erős pszichológiai aspektusa is. Ugye az ember kap egy rossz orvosi leletet, és van, azt mondják, fél éve, hogy rendet rakjon, akkor az mindig egy nehéz dolog. Itt azért finom hangolni lehet. Tehát látszik azt, hogy mondjuk valamelyik gyermek van affinitása továbbvinni. Akkor nem az fog történni, hogy egy haláleset esetén a két testvérből, amelyik a jobb, az veszekszik a másikkal, hanem már előre megmondhatom, hogy neki nagyobb szerepe lesz a cégben. Nem szűnik meg a napi kontroll a cég felett, mert az a vagyonkezelő alapítvány fogja a cég igazgatóságát, vagy ügyvezetőjét.
Ez egy folyamatos átmenet.
Abszolút.
De ezt nem az utolsó rossz leletnél kell akkor eldönteni. Ugye ez nagyon fontos.
Igen. Meg ami nagyon fontos szerintem, hogy kikerül a tulajdonából az adott magánszemélynek, mondjuk adott esetben a cégnek a részvénye, vagy a üzletrész, viszont a kontroll az mindig is megmarad. Tehát, hogy ez az, ami szerintem itthon nagyon vonzó, vagy esetekben, hogy nem akarom feltétlenül tulajdonolni, egyéb okok miatt hitelezővédelem, örökség, családi vagyon, közösség, vagy bármi, ami szóba kerülhet, viszont a kontroll az mindig ott van nála minden szempontból.
Igen, ez azt gondolom, hogy hallgatom az urakat, hogy ez nagyon sok cégvezetővel tulajdonosabb beszélgetve, ez azért bennünk van itt magyarokban, az, hogy a kontroll az legyen meg.
Pontosan.
Tehát Én már nem akarok sok mindennel bajmolódni, csinálják az örökösök, vagy akik tovább viszik az alapítást, az alapító után több generációt a céget, vigyék is tovább, de azért
rajta legyenek.
De rajta legyenek, ezzel látni akarok mindent. Tulajdonképpen ennek a dolognak csak a kultúrája ismeretlen egy kissé itt nálunk Magyarországon, ez megint
Igen, kérdezem, de most ez fejlődik.
Tehát egyfajta edukáció is kell az ilyen jellegű beszélgetés.
Meg kell egy generációváltás. Igen. Ugye ez most egy nagyon sláger téma minden tekintetben, hogy különböző generációk hogyan élik meg az életet, hogyan kezdik, és ugye szokták mondani a generációkutatók, hogy aki abban a generáció, most már nem tudom, a B-nél járunk, vagy nem tudom hol, aki 24-től kezdi, az ebbe szocializálódik be, tehát teljesen természetes lesz nekem mesterséges intelligencia, stb. Akik ilyeneket csinálnak most, vagy felgyűlemlet vagyonuk van, azok egy sokkal korábbi generáció, és nekik lehet, hogy az volt az alap, hogy ő maga tud mindent jól megcsinálni. Tehát a delegálással, így ahogy az előbb beszéltük, a kontroll elengedésével vannak problémák. Ez az a jogintézmény, ez ebben is tud segíteni, mert van egy folyamatos kontroll, mert ott tud ülni a kuratóriumba, ott ül mellette.
Mindenféle garanciát beépít.
Beépítve, pontosan. Igen. Pontosan. Tehát, hogy azért ez egy jó átmenetet tud adni abban, és ahogy az előbb is említettük, ha például valami nem válik be, akkor azon lehet változtatni.
Mi a legfőbb érve egyébként, amikor mondjuk a KCG Partners ilyen jellegű beszélgetéseket folytat, az önök szakért olyan beszélgetéseket folytat, szóval mi az a fontos érv, ami egyébként az alapítóknál hat?
Szerintem a legfontosabb az adóelőny, ezt meg kell hagyni, hogy ez egy nagyon vonzó része, főleg tavaly nyáron, amikor ez mondhatjuk, hogy egy ilyen hot topic volt, és nagyon sokan szerettek volna ilyet létrehozni. Ott ez volt az elsődleges szempont, és most szerintem, aki tavaly nyáron erről lemaradt, az most meg fogja tudni újra csinálni, aki hosszú távon tervez, persze, tehát ez az 5 éves szabálynak meg fog felelni. Illetve a másik része ez az öröklési tervezés volt, hogy azt láttuk, hogy igyekeztek előre átgondolni, hogy mi legyen majd a jövőben, és ebbe ezt az átmeneti állapotot, amíg hál' Istennek még nem történik semmi, azt így végig kíséri az örökhagyó, és ezt már igazából az életében látni fogja, hogy fog majd működni.
És finom hangolni tudja, én ehhez ragaszkodnék. Ki hogy muzsikál abban a zenekarban, és akkor lássuk a következő 5 évben, és aztán legfeljebb ezen még nagyon könnyen lehet. Mindenféle egyéb komoly intézkedés nélkül, tehát a végrendet, tehát ugye kihagyni öröklésből. Igen.
Meg ami még talán nagyon fontos, hogy a vagyonkezelő alapítvány az tud működni kvázi holding társaságként, és nagyon sokan ez rögződött be így a magyar üzleti világban, hogy holdingot kell létrehozni, holding. Viszont ez a vagyonkezelő alapítvány ugyanazt tudja, mint egy holding, és adóelőny társul mellé, úgyhogy, és ráadásul ugye öröklési szempontból is előnyöket tartogat, tehát igazából ez egy holdingot kiváltó struktúra lesz szerintem a következő években, de már egyébként most is az nagyon sokan emiatt keresnek meg minket, és ennek egy nagyon jó alternatívája.
Ami még meggyőzi az embereket, ha egy kicsit így megint a psziché felé fordulunk, hogy emlékeznek rá később az utódok, mert ha ezeket a kvázi csatákat most megvívják, most edukálják a gyerekeket, hogy hogyan kell, azért lássuk be, hogyha valakire rászakad egy nagy vagyon, nem vagyunk erre felkészülve, tényleg sem mentálisan, sem lelkiekbe, tehát ez arra is jó, hogy folyamatosan bevonja a fiatalabb generációt, edukálja, megértse, akár egy házastárs megértse, hogy mi munka van abban, hogy ide eljutott ez a családi vagyon. És gyakorlatilag, ahogy ezeket a idézőjelben csatákat megvívják, tehát hogy a papa jobban átadja, vagy a mama jobban átadja a gyermekeknek, én azt gondolom, hogy egy sokkal szebb emlék marad az emberről. Tehát nem az van, hogy egy nagy katyvasz, egy veszekedés,
és úgy örököltem.
Egy veszekedés, hanem amit tudott életében megtett, és jobb ezeket a szőnyeg alá söpört problémákat előbb megbeszélni, mint amikor történik egy haláleset. Tudjuk, hogy az könnyebb, azt mondja, hogy utálom a vízözön, aztán majd veszekedjen a család, de ezt, ahogy észrevesszük, egyre jobban belegondolnak. És a fiatalabb generáció, tehát már láttunk olyat, akinek kisgyereke van, és már direkt tudja és beleírja, hogy amikor 18 lesz, ha ő vele bármi történik, akkor a kuratóriumba őt ki fogja helyettesíteni, mint alapító, és akkor mennek beszélgetések a családba, hogy a testvérek egymással. Úgyhogy ennek egy érdekes...
A kommunikációt is segíti. Igen. Szóval ez a lehetőség, akkor azért... az egy komoly esélyt ad arra, hogy ezek a fajta vagyonörökítések vagy cég több generáción át való örökítései, ezek zökkenőmentesen jól történjenek
meg. Így van. Szerintem sokkal jobban egyben fog maradni a vagyon, ami régen is megvolt nagy családoknál, meg akár az arisztokráciában, mert erre nevelték. De azt is tudjuk, hogy amikor történt egy ilyen kiugrás, valaki megcsinálta magát, nagyon sokszor tönkre mentek a vagyonok. Erre jött létre a trust is a 17., 18., 19. században Amerikában, hogy a felgyűlemet vagyont ne lehessen olyan könnyen eltékozolni. És ebben tényleg van egy nagyon pozitív szerepe, hogy együtt fog maradni. Nagy valószínűséggel megmarad a vagyon.
És erre példa is egyébként a német rendszer, ott ugye privát stiftung már nagyon régóta van, és náluk a legnagyobb ilyen felhájpolás ez a 90-es évek, 2000-es évek elején volt, amikor rengeteg létrejött, és mondta, láthatjuk, hogy akár a Bosch, a Spar.
Red Bull is, nem?
A Red Bull is abban van egyébként.
Az Aldi család.
Tehát, hogy a nagyon nagy cégek, azok már privát stiftungban vannak, és mindig ugye szoktuk mondani, hogy Magyarország, mivel kicsit keletebbre vagyunk, le vagyunk maradva egy 10-20 évvel, ez a privát stiftung pont 10-20 évvel van úgy lemaradva, és ennek talán most van az ideje az, hogy itt be fog robbanni, és tényleg rengeteg létre fog jönni a magyar vállalatok vonatkozásában, akár KKV-szektorban is.
Hát és a pénz beszél, ugye, csak az adóelőny meg számít, ugye, ha jól figyeltem,
így
ugye?
Van, így van, azért az egy nagyon fontos
érv. A vagyonkezelő alapítványok mellett mindenképpen egy fontos érv. Nagyon szépen köszönöm, dr. Királyvölgyi Krisztián és dr. Csengeri Levente voltak itt a stúdióban, a KCG Partners ügyvédi társulás képviselői. Köszönöm szépen is az anyagot, és köszönöm a KCG Partners és a Jössz szakkollégium által létrehozott stúdiapragmatika szakértőinek, szakembereknek. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük.